Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepe utáni első vasárnapon. Ennek a vasárnapnak a neve a latin liturgiai mondat alapján Quasimodo Geniti. Ugye a Quasimodo az egy bizonyos filmből ismerős számunkra. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mi a jelentése annak, hogy Quasimodo Geniti. Tudja valaki? Ismerős valahonnan. Mint újszülött csecsemők. Ugye ez az újszülött csecsemőknek a vasárnapja. Nem tudom, hány újszülött csecsemő van itt közöttünk. Fizikai értelemben egy se, de azért remélem, hogy lelki értelemben ez az újszülöttség, újjászületés témával kapcsolatban van mondani valónk. Az útmutatónak a két mai igéje, Péter első levelének első fejezetének harmadik verséből, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levelének második fejezetéből pedig a második vers, mint a ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Na most egy kis magyarázat ehhez a újszülött csecsemőkhöz. Az ősegyházban, tehát amikor a kereszténység kialakult, és már kezdtek a gyülekezetek növekedni, és emberek jutottak élő hitre, tértek meg, és jelentkeztek, hogy szeretnének megkeresztelkedni, és az Úr Jézushoz tartozni, és ennek alapján élni a mindennapi életüket, meg tekinteni az eljövendőre, akkor ennek az időpontja, a keresztelésnek az időpontja mindig a húsvét ünnepe volt. És húsvét ünnepén, amikor ezek az új megtérők megkeresztelkedtek, akkor ott megkapták a fehér ruhát. Ugye, aki az Úr Jézusban hisz, ugye a bárány vére megtisztít, van is ilyen énekünk, fehérre most fehér ruhát kapunk. Na ezért ezek a húsvétkor megkeresztelkedő emberek fehér ruhát kaptak. Igen ám, de az a fehér ruha, az nem csak arra az egyetlen egy istentiszteletre szólt, amikor a keresztség történt, hanem onnantól kezdve a következő 8 napon keresztül azt a fehér ruhát viselték. Minden nap tartottak istentiszteletet, és aztán, amikor eljött a 8. nap, tehát tulajdonképpen egy héttel húsvét után, ez van most, a húsvét ünnepe utáni első vasárnap, akkor abban a fehér ruhában érkeztek meg az istentiszteletre, és akkor vehettek életükben először úrvacsorát. Tehát az a vasárnap számukra egy teljesen különleges vasárnap volt. Nem csak úgy megkeresztelkedtek, aztán jaj de jó, mindenki van pipálva egyszerre, hanem volt egy ilyen rákészülése, hogy most kerültek igazán belülre a gyülekezetbe, és akkor ők még újszülöttek voltak lelki értelemben, már megszülettek, de ahogyan egy embernél is, ha megszületik, hivatalosan 18 év kell, hogy növekedjen, fejlődjön, és aztán felnőttnek lehessen nyilvánítani, és azért 18 éves fiatalra nem mindenki gondolja azt, hogy már teljesen maradéktalanul felnőtt, még neki is van mit növekednie, meg hát később is van bőségesen. Na ugyanez igaz lelki értelemben is, hogy az embernek így fejlődni, növekedni kell. No szóval, tehát most húsvét ünnepe utáni első vasárnap van, és éppen ezért az újjászületéssel kapcsolatosak, illetve az Istentől kapott új szívvel kapcsolatosak azok az igék és azok az énekek, amik ezen az Isten tiszteleten ma elénk kerülnek. Meghívást kaptunk az Istentől arra, hogy találkozzunk vele, és hogy amit ő elkészített számunkra, azt az ajándékot átvegyük, és aztán ne úgy menjünk haza erről az Isten tiszteletről, ahogyan megérkeztünk. Legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteleten. Az Eke énekes könyvből válogatta Bogi az énekeket, kivéve a főének, de mindegyiket ki fogjuk vetíteni, úgyhogy a testvérek akár a kivetítés alapján is követhetik, akinek úgy könnyebb, az pedig keresse ki bátran az Eke énekes könyvből. A kezdő énekünk tehát a 81-es számú ének, ami ugye arra biztat minket, hogy csak nyisd ki a szíved és sose félj. Hát legyen így. hogy szeretném kérni, Bobi, hogy az első verset mutasd meg még egyszer. Mert ezennél sokkal mélyebb üzenete van ennek az éneknek, mint ahogy most megszenvedtünk ezzel az énekléssel. Úgyhogy jó lenne, ha úgy tudnánk énekelni, hogy tényleg erőteljesen szólnak. Na mutasd meg, hogy van a dallam, most figyeljünk csak. A bevezető liturgiában a 116-os számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén.
Thank you.
aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támaszd fel engem az új életre bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten mi is új életben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, húsvét ünnepe utáni első vasárnap evangéliumát, ugyamint megírva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében a 19. verstől a 29. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliuma 20. fejezetéből olvasom a 19. verstől. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor ige hirdetésre készülve énekeljük a Mindnyájan vétkeztek kezdetű éneket. Ismeri ezt a gyülekezet? Akkor Bogi, mutasd meg, picit gyakoroljuk az elején, és akkor... Jó, akkor az elsőt mutasd meg, és akkor megállunk egy pillanatra, és utána gyakoroljuk.
Thank you. elég kemény ige, de ugyanakkor nagyon nagy bátorítás is van benne. Ezzel az énekkel már az igényhirdetésre készülünk. Igényeket kell akkor egy fedezet.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amit megírva találunk Ezékiel próféta könyvében, a 11. fejezetben, a 19-től a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ezékiel könyvéből a 11. fejezet 19. versétől olvasom. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram az Úr. Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az édesapám az állami gazdaságban dolgozott éveken keresztül, autószerelő volt a szakmája, de ott az állami gazdaságban elsősorban a teherautók szerelése volt az ő feladata. Aztán, amikor eljött a rendszerváltás, és a rendszerváltás után mindent privatizáltak, akkor a takarmánykeverő üzem is magánkézbe került, de az új tulajdonos a régi munkásoknak a nagy részét átvette, úgyhogy igazából apukám folytatta ugyanazt a munkát, mint amit előtte. Csinálta ugyanazt továbbra is, amit addig. De volt egy nagyon nagy különbség. Akkor a 90-es évek elején nagyon nehéz volt a gazdasági helyzet. Nem tudom itt ezen a vidéken mi volt a helyzet, de ott nálunk Bács megyében nagyon-nagyon sok nehézség volt, nagyon kilátástalannak tűnt sokszor sok minden. Például ezeknek a vállalkozásoknak nagyon sokszor voltak anyagi gondjaik. És ez azt jelentette apukám munkájára nézve, hogy amikor elromlott valami, valamelyik teherautóban, akkor hiába mondta azt, hogy vegyünk egy új alkatrészt, akkor azt mondta a főnök, hogy hát a meglévő állományból, valamelyikből, amelyikbe éppen az az alkatrész jó, ki kell szerelni és át kell szerelni a másikba. És gyakorlatilag akkor erről szólt az élete, hogy innen oda, onnan amoda, állandóan csak a egyik rosszból a másikba szerelgette át azt, ami még éppen abból a régi alkatrészből jó volt. Hát áldatlan állapotok voltak, nagyon sokat panaszkodott emiatt, hogy hát ez borzasztó, így nem lehet igazából dolgozni, de nem volt más lehetőség. Aztán emlékszem arra, hogy egyszer nagyon megrendülten érkezett haza édesapám a munkából. És azt mondta, hogy valószínű, hogy kirúgnak, mert nem szereltem be azt a bizonyos alkatrészt, amiről már azt látom, hogy az nem biztonságos. Mert ha beszerelem, és elindul az az autó, és történik egy baleset, amire jó esély van, akkor lehet, hogy valaki meghal, egy élet odavész, akár több is, és engem pedig lecsuknak. Nemet kellett mondanom. És aztán mesélte tovább, hogy természetesen a főnök teljesen kikelve magával üvöltött vele, hogy olyan nincs, be kell szerelni azt az alkatrészt, mert ennek az autónak el kell indulnia, mert megvan a fuvar, hogy pontosan mikor, hova kell megérkeznie, és meg kell csinálni. És azt mondta apukám, hogy ha hozzák az új alkatrészt, akkor beszereli, akkor aláírja a menetlevelet, egyébként nem. És fogta magát, és hazajött. És emlékszem rá, hogy ott ültek a szüleim a konyhaasztalnál, én az ajtóból figyeltem őket, tehát én nem voltam ott benne ebbe a beszélgetésbe, de ott ültek a konyhaasztalnál, ahogy apukám ezt elmesélte, teljesen magukba voltak roskadva, hiszen építkezés után voltunk nagy hitellel a család nyakán, tehát az, hogyha elveszíti apukám a munkáját, egyébként is borzasztó alacsony volt a fizetése, hát az a családnak egy óriási trauma lett volna, de azt mondta anyukám, hogy igazad van, a lelkiismeret szava a legfontosabb. Ha kirúgnak, akkor ennek így kell lennie, akkor is többet nyerünk ezzel, mint hogyha itt most megtetted volna, és valami baj történik, valaki esetleg meghal. És aztán a történetnek az lett a folytatása, hogy mégiscsak vett a tulajdonos egy új alkatrészt, azt be lehetett szerelni a teherautóba, és minden rendben volt, semmi baj nem történt ebből. Senkinek az élete nem került veszélybe. Viszont ez a történet, tizenvalahány éves voltam ekkor, nem emlékszem pontosan melyik évben volt, de hát 25-30 évvel ezelőtti történet, de ez a történet is, ahogy szüleim ott ülnek a konyhaasztalnál és erről beszélgetnek, ez a történet azóta nekem már többször is eszembe jutott. Mert ennek a történetnek három nagyon fontos üzenete volt, amit sokszor éreztem azt az életem során, hogy bizony nagyon fontos kapcsolópontja van éppen ahhoz a helyzethez, amiben én vagyok. Az egyik üzenete ennek a történetnek az volt, hogy ha emberi életekről van szó, akkor van az a helyzet, amikor nemet kell mondani. Bármilyen árat is kell érte fizetni, mert emberi életekkel nem lehet játszani. Aztán a másik üzenet, hogy lehet egy darabig szórakozni a régivel, és berakosgatni ide-oda-amoda, de előbb-utóbb eljön az az idő, hogy muszáj újat venni, ha azt akarjuk, hogy az a valami működjön. És aztán a harmadik üzenet, hogy mennyi vesződtséget meg lehetne spórolni, ha az ember nem ragaszkodna a végletekig a régihez, a rosszhoz, hanem mindjárt az elején kész lenne arra, hogy megvegye az újat, és ennek akár meg is fizesse az árát. Testvérek, a mai igének a kulcsmondata Ezékiel próféta könyvéből vett ige szakaszból így hangzik: egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Egy nagyon megrendítő mondat ez. Prófétai szó, ami Isten népének szól. Azoknak, akiken elkezdtek beteljesedni az Isten ítélete a bűneik és megáltalkodottságuk miatt. Ha belegondolunk, hogy melyik korban hangzik el ez az ige, akik járatosak az ószövetségi történetben, azok könnyen fölidézhetik, akik nem, azoknak a kedvéért hadd mondjam, Krisztus előtt 597-ben, amikor már Isten népének a északi ország része, Izrael már sehol nincs, mert az asszírok már letarolták, rajtuk már beteljesedett az Isten ítélete, Isten népe már csak Júdából áll, a déli országrészből, de Júdánál is megjelenik egy hódító birodalom, Nabukodonozor babiloni király, aki elfoglalja Jeruzsálemet, még akkor nem rombolja le sem a város, sem a templomot, de már elfoglalja, odaültet egy báb királyt, akit ő rángat madzagon, a népnek egy jelentős részét már elviszi fogságba, tehát már azt éli meg a nép, hogy itt valami borzasztó dolog történt velünk, akkor ebben a helyzetben kezd el Ezékiel próféta prófétálni. És akik otthon maradtak, akik nem kerültek el akkor fogságba, akik otthon maradtak, azok azt hitték, hogy ez volt az a nagy trauma, amit a mi népünknek át kellett élnie, és hogy ezután már minden rendbe fog jönni. Beteljesedett az Isten ítélete azokon, akik elkerültek a rabságba, hiszen ők voltak biztos a legelvetemültebbek, mi, ha itthon maradhattunk, mi, ha túléltük, akkor most már, ha ezt átvészeltük, akkor jön a helyreállásnak az ideje. És ekkor kezdődtek Ezékiel prófétának a látomásai, ő ugye ott volt a fogságba vittek között. Az első látomása az tulajdonképpen az elhívása volt, amikor az Isten megszólította őt, és világossá tette számára, hogy neki az lesz a feladata, hogy olyan dolgokat jelentsen ki a népnek, amit úgy maguktól nem fognak tudni, hanem Istentől kell kijelentéseket kapniuk. És aztán a második látomása, egy évvel később, az pedig az a látomás, amiből ez a mai prédikációs alapige van. Miről szól ez a látomás? Házi feladat azoknak, akik szeretnek elmélyedni az Isten igéjébe. 8. fejezetet, ha kikeressük, akkor a 8. fejezetnek a legelején olvassuk azt, hogy az Úr lelke megragadta Ezékiel prófétát, aki ott van sok ezer kilométerre Jeruzsálem városától, megragadja őt lélekben az Úr, és elviszi őt Jeruzsálembe, és megmutatja neki azt, hogy mi van Jeruzsálemben, és mi folyik a templomban. És a 8. fejezetben ennek a leírását láthatjuk. Ahol miket olvasunk? Például az 5. versben, hogy ott a templomban, a bejáratnál van egy hatalmas nagy bálvány, ami ingereli az Istent. Aztán a 12. versben, 8. fejezet, a vének, akik ott a szertartásokat végzik, mindenki a maga bálványának fülkéjénél végzi az áldozatot. Vagy a 14. vers, ott vannak az asszonyok, akik siratták Tammuszt, a pogányistent, a jeruzsálemi templomban, az Isten szentélyében. Vagy ott van a 16. vers, hogy látja Ezékiel próféta, hogy vannak ott férfiak, akik arccal kelet felé fordulva, kelet felé leborulva imádták a napot. Ezek ott azt hiszik, hogy velük minden rendben van, hiszen az ítélet beteljesedett azokon, akiket az Isten elvitt messze a fogságba. De Isten kijelenti azt Ezékiel prófétának egy ilyen egészen furcsa látomáson keresztül, hogy bizony nagy bajok vannak otthon, és az Isten ítélete még nem teljesedett be maradéktalanul ezen a népen. És aztán erről szól a 9. fejezet, egy nagyon megrendítő fejezet, hogy leírja, hogy fog majd az Isten megítélni ott mindenkit. Aztán a 10., hogy megjelenik az Úr dicsősége, de milyen erővel jelenik meg, és hogy mennyire hatástalan marad mindez az ő népére. Olvassuk el otthon ezeket a fejezeteket, nagyon-nagyon-nagyon döbbenetes dolgokról írott a próféta. És akkor eljut a 11. fejezetig, aminek a közepén, nagyon döbbenetes az én Bibliámban, pont úgy van a beosztása a 11. fejezetnek, lehet, hogy a testvérek közül is valakinek, hogy a 13. versnél ott van vége az első részének a fejezetnek, ott kezdődik majd a következő, tehát gyakorlatilag a közepe a fejezetnek ez a mondat, Ezékiel próféta jaj kiáltása, hogy ó jaj, uram, uram, véget akarsz vetni Izrael maradékának? Egy döbbenetes mondat. Egy nagyon megrendítő mondat, ami itt szerepel. Ó jaj, uram, uram, véget akarsz vetni Izrael maradékának? És erre válaszol az Isten, és úgy válaszol erre az Isten, hogy ígéretet tesz a hazatérésről és az új életről. És ha megnézzük Ezékiel próféta könyvét, ez a legelső ilyen alkalom, amikor az Isten erről beszél. Itt, a 11. fejezetnek a második felében. Mégpedig arról beszél az Isten, hogy az a maradék, amely újjá születik az Isten szent lelke által, az új néppé lesz. Egy szívet és új lelket kap, és nem csak a nevében lesz majd az Istené, hanem a valóságban is. És akkor, drága testvérek, van ennek az igének néhány nagyon-nagyon fontos üzenete, amit magunkkal vihetünk erről a vasárnapról. Az első és legfontosabb üzenete ennek az igének, és teljesen mindegy, hogy Istennek ehhez a népéhez tartozunk, vagy úgy csöppentünk most bele ebbe az Isten tiszteletbe, de az első legfontosabb üzenete ennek az igének, hogy az Isten kőszív helyett hús szívet ad az embernek. Azt a diagnózist, amit itt Ezékiel egyébként megfogalmaz, hogy megkeményedett a szívetek, azt nem a pogányokról állította fel az Isten, hanem az ő népének a tagjairól. Azokról, akik járnak templomba, áldoznak az oltároknál, és büszkék arra, hogy ők az Isten választott népének a tagjai. Azután is büszkék erre, hogy rájuk nehezedett az Úr keze, hogy rendben levőnek találják a hitéletüket, annak ellenére, hogy traumákat kellett átélniük, és nem értették meg azt, hogy egyáltalán nincs rendben úgy az életük, ahogyan ők gondolták, hogy rendben van. Drága testvérek, Isten lelke, én azt gondolom, hogy ma is talál kőszíveket a templomokban. És az a kérdés, hadd tegyem ezt most így személyessé mindenki számára, hogy testvérem, a te szívedet mi keményítette meg? Az, hogy az Istennek voltak olyan döntései, amik keresztül húzták a te terveidet? Vagy az, hogy csapások jöttek, és túl sok lett hirtelen a teher, amit el kellett hordoznod? Vagy te milyen bálványt állítottál fel a szentélyben? A szolgálat lett az Isteneddé, az élő Isten helyett? Vagy annyira akartál az Isten szerinti módon élni, hogy törvényeskedéssé silányítottad a kegyelmet? Miért nem dobban meg a szíved akkor, amikor szól az ige? Miért nem hiányzik az, hogy egykor benne voltál a lélek sodrásában? Nem azért, mert megszoktad és természetesnek vetted azt, ami valójában kegyelem és ajándék? Kőszív helyett hús szívet akar adni ma az Isten. Az elromlott alkatrész helyett újat. és az Újért fizetni kell. És az Újért az Isten megfizette az árat. Erről szólt a nagypéntek, és erről szólt a húsvét, hogy drága árat fizetett az Isten, azáltal, hogy egyszülött fiát adta oda a mi bűneinkért. Az életét adta értünk az Isten fia. A legnagyobb árat fizette meg. Megvan az ár, megvan az új alkatrész, megvan az új szív, megvan az új lélek. De vajon beteheti-e az Isten ezt az új szívet a kőszívek helyére? Mennyi vesződtsége volt az én apukámnak, amikor szerelgette a régi alkatrészeket ide-oda, mert nem volt új. Testvérek, annyira belém nyilalt ez a gondolat. Micsoda fájdalom az az élő Istennek, hogy megvan az új, de neked nem kell. Hanem te a régit akarod szerelgetni, pakolgatni ide-oda. Te a régit a másik régivel akarod megjavítani. És ez nem a pogányoknak szól ez a mondat, testvérek, hanem azoknak, akik Isten népének a tagjai, a kemény szívű, magabiztos hívőknek, akiknek a kőszív helyett ma hús szívet akar adni az Isten. Aztán a másik nagyon fontos üzenet ebből az igéből. Azt mondja Ezékiel, hogy egy szívet ígér az Isten. Talán fölkaptuk erre a fejünket, hogy nem egészen így van ez a mondat, hiszen ismerjük ezt az igét, Ezékiel 36-26, pár évvel ezelőtt év igéje is volt, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, ugye? Bólogat Kati néni, emlékszünk rá. Igen, benne van Ezékiel könyvében. A 36. fejezetben valóban így van, ugyanez a mondat, és ott is a kőszív helyett hússzívről van szó, tehát ugyanerről az üzenetről van szó. Itt viszont a 11. fejezetben azt mondja Ezékiel prófét, hogy egy szívet adok nektek. Most akkor egy szívet vagy új szívet? Testvérek, ugyanazt jelenti a kettő. Pontosan ugyanazt, ezek szinonimái egymásnak. Az új szív az egy szívet jelent. A régi az nem képes egy lenni. Az darabokban van. Az széthullott. De az új, amiben Isten egyé tette az összetört darabkákat, az valóban egyé és újjá tud lenni. Vagy a régi nem tud egyé lenni másokkal. Az elkülönül. És mindennel, amit csak tesz, a megosztottságot munkálja. De az új benne tud lenni ugyanabban a kézben másokkal együtt. És ez a kéz az atyai kéz. Ez a kéz az átszegzett kéz. És a régi, az csak saját magát látja. A saját terveit, amik összetörtek. De az új, az látja az Isten látását. Azt, hogy az Isten látása az, hogy szabadulást akar adni a foglyoknak, és újjászületést akar adni a megkeményedetteknek. Testvérek, jó lenne, ha mindenki megértené, közülünk is, ebben a gyülekezetben is, azok is, akik itt vannak, és azok is, akik nincsenek itt. Jó lenne, ha mindenki megértené, aki új szívet szeretne, hogy új szívet csak annak ad az Isten, aki az egy szívet hajlandó elfogadni. És még egy fontos üzenet. Ha megadja az Isten a hús szívet a kőszívűeknek, és kiárad a lélek, és újjászüli az életteleneket, akkor ebből következik az, hogy az ő rendelkezései szerint él az ember, és betartja az ő parancsolatait. Ebből következik, és ez nagyon hangsúlyos, mert a törvény és szabályok betartására való törekvés az a megkeményedett embereknek az igyekezete, az erőlködés, ami abból fakad, hogy én akarok az Istennek tetsző módon élni. És ebben is én azt gondolom, hogy ez a prófétai ige tükröt tart elénk, mindegyikünk elé, és a gyülekezet elé is, hogy te, aki annyira igyekszel az Isten parancsai szerint élni, Nem azt akarod ezzel eltakarni, hogy valójában megkeményedett a szíved? A farizeusok el voltak foglalva a parancsolatokkal. Abban tetszelektek, hogy mennyire betartják azokat a parancsolatokat. Belőlük is az Úr Jézus a szívet hiányolta. De ott volt Zákeus, aki amikor új szívet kapott, akkor ebből az következett, hogy az Isten törvényéhez igazította az életét. Mert ha az a szív elkezd dobogni, akkor annak látszatja van. De hiába a látszat, ha nincs mögötte ott a hús szív, az élő szív, az új szív, az egy szív. Aki megkapta az egy szívet és az új lelket, annak a kereszténysége, a hívősége nem izzadságszagú kereszténység. Annak az életében maga az Isten kezd el cselekedni, és annál az Úr lelke hatja át a mindennapi dolgokat is. És még valami a végén ebből az igéből. Az ígéret az így szól, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Nem kaptuk föl a fejünket erre a mondatra? Mi az, hogy leszek, meg lesznek? Hát most, nem azok? Izraelnek nevezik ezt a népet, akiknek szól a profécia. Isten választott népének mondják ezt a népet, nem? Ezek már Isten népe, ezeknek már Isten az Istenük, nem? Azt mondja a próféta, hogy majd lesznek akkor, ha. Nagyon kijózanító ez a mondat, drága testvérek. Mert azt jelenti, hogy lehet, hogy mások Isten népének tartják Izraelt, és lehet, hogy Izrael is Isten népének gondolja magát, de az Úr a megkeményedésük miatt azt kell, hogy mondja, csak akkor lesztek az én népem, és én a ti istenetek, ha a kőszív helyett hús szív lesz, és ha betölt benneteket a Szentlélek. Ez a diagnózis nagyon ijesztő, és nem lehet félreérteni. De az ígéret is, ami utána ott van, nagyon biztató, és azt sem lehet félreérteni. És jó ezt hallani, hogy helyreállásról, új életről beszél az Isten igéje ma nekünk. De mielőtt nyugodtan hátradőlnénk, hogy jaj, de jó, akkor ezt várjuk, jusson eszünkbe. A nép nagy része akkor ott elpusztult. Az Isten ítélete betelt rajtuk. Az ígéret csak a keveseké lett, a maradéké. Testvérem, hadd zárjam ezzel a kérdéssel a mai igehirdetést. Te benne vagy ebben a maradékban? Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük azt, hogy Te nem mondtál le a Te népedről, hanem ítélettel és ígérettel meglátogattad őket, hogy új életet kezdhessenek. Köszönjük Neked, Urunk, ezt a mai vasárnapot. Add, hogy számunkra is az újjászületés vasárnapja lehessen ez. Áraszt ki ránk lelkedet, és adj hús szívet megkeményedett szívünk helyébe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Te sírod előtt nem maradhatott ott a kő, és hogy reményvesztett tanítványaid találkozhattak veled, az élő Úrral. Köszönjük azt is, hogy visszamentél Tamásért, és hogy ő is kimondhatta a végén, én Uram és én Istenem. Segíts nekünk, Urunk, hogy mi is ki tudjuk ezt mondani. Amen. Énekeljük most a 272-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Isten tisztelet után a kis házban ifjúsági alkalmat tartunk. Szeretettel várom a fiatalokat a közös ige tanulmányozásra. Jövő héten kedden 6 órai kezdettel a kisházban női kört tartunk, a 133. Zsoltár következik, erre is szeretettel várjuk azokat, akik úgy érzik, hogy hallják a hívást és szeretnének ebben részt venni. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban, akkor az útmutató igéiben fogunk elmélyedni, erre nőtestvéreket és férfi testvéreket egyaránt szeretettel várunk. Itt is azt kell mondanom, hogyha valaki érzi, hogy neki szól a hívás, akkor ne álljon ellent, hanem jöjjön el. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz a templomban és gyerekóra a kisházban, és ezzel kapcsolatban szeretném a testvéreknek hirdetni, hogy ez a mostani vasárnap a Philadelphia gyülekezetben a teológus szupplikációnak a vasárnapja. Ez azt jelenti, hogy a teológiáról érkezett egy hallgató, aki nyírteleken és görögszálláson ma hirdeti az igét. Jövő vasárnap pedig a gyülekezetünkben gasvasárnap lesz, az pedig azt fogja jelenteni, ez a szószékcserés vasárnap, hogy jövő vasárnap a kisvárdai lelkész meg a debreceni lelkész helyet cserél, és itt a debreceni lelkész fog prédikálni, én pedig Debrecenben fogok szolgálni. Ez azt jelenti, ez a két vasárnap, ez ilyenkor mindig arról szól, hogy egyrészt valakinek a szolgálatát ismerjük meg, és rajta keresztül halljuk az Isten üzenetét, a másik pedig, hogy adományunkkal egy bizonyos célt támogassunk. Petivel azt beszéltük meg, hogy mivel ez mind a kettő az egész gyülekezetet érinti, de nem tud mind a két helyre, mind a két vasárnap mindenki eljutni, ezért mi mind a két vasárnapot úgy tekintjük, hogy a teljes gyülekezetet fogja érinteni persejpénz szempontjából. Tehát a mai vasárnap nem csak a nyírteleki persejpénzt, hanem a kisvárdait is a lelkészképzés céljaira fogjuk küldeni, tehát a testvéreket így kérem, hogy ezzel a szívvel, ezzel a szándékkal helyezzék el adományaikat. Jövő vasárnap pedig a nyírtelekiek is ugyanúgy a persejpénzt a gasvasárnap céljaira adják, ez azt jelenti, a Gusztáv Adolf segély vasárnapja, hogy ez egy olyan alapot jelent, hogyha nehéz helyzetben lévő gyülekezetek segítségért fordulnak, akkor ehhez az alaphoz fordulhatnak anyagi támogatásért. Ez is egy nagyon fontos szolgálata az evangélikus egyháznak. Tehát jövő vasárnapra meg így készülhetünk majd az adományainkkal, amit úgy érezzük, hogy jó szívvel bele tudunk tenni a persejben. Szeretettel hirdetem, hogy a mai gyülekezeti hétvégére lehet jelentkezni, már elég sokan jelentkeztek a testvérek közül, Flaskára Net azt mondta, hogy fogynak a helyek elég szépen, úgyhogy ha valaki még nem jelezte, de szeretne jönni, az akár nekem is jelezheti, vagy közvetlenül Anettnak. Fölhívom a testvérek figyelmét újra, hogy pünkös szombatján, május 27-én gyülekezeti napot tartunk, amit itt tartunk Kisvárdán, de vendégül látjuk a görögszállásiakat és a nyírtelekieket is, illetve bátorítom a testvéreket, hogyha valaki szeretne valakit meghívni a gyülekezetbe, de úgy érzi, hogy talán az istentisztelet még túl sok lenne neki, mert túl intenzív az igei üzenet, valahogy kicsit kötetlenebbe szeretné behívni, akkor ezt a pünkösdi csendes napot, pünkös szombatján, ezt vehetjük egy ilyen alkalomnak, hogy erre akár hívogathatunk ilyeneket is, gyerekeket is, felnőtteket is, érdeklődőket is, és mi magunk is számon tarthatjuk, és részt vehetünk ezen. Készülnünk is kell erre, meg imádságban is hordozni ezt az alkalmat. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a Pilis Csabai családos csendes hetet, ami több generációs, hitmélyítő csendes hét. Egy családból is lehet több generációnak részt venni, de külön is lehet fiatalnak, gyereknek, idősebbnek, bárkinek. Ha valakit ez érdekel, az nálam érdeklődhet erről a csendes hétről. Nyári gyerekhetünket Bodrog keresztúron fogjuk tartani, július 10-től 14-ig, ezt is beírhatjuk a naptárba, hogy a gyerekek ne maradjanak ki ebből az alkalomból sem, erre még most nem lehet jelentkezni, csak tartsuk számon. Biatorbágyi alkalmakat is, illetve az Eke alkalmakat is számon tarthatjuk. jövő héten férfi hét lesz Biatorbágyon, utána héten női hét, illetve jövő hétvégén pedig az Eke ifi hétvégéje. Mentek fiatalok, Isten áldása legyen a részvételeteken és a szolgálatokon, és aztán amit hoztok, azzal építsétek a gyülekezetet. Kint van a fali újságon a gyülekezetünk éves programterve, bátran nézzük meg, amikor valami változás van, akkor frissítem és lecserélem, a gyülekezet honlapján is rajta van, kövessük és találjuk meg azt, hogy mi az, ami nekünk szól, és szívesen bekapcsolódunk. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy akinek van lehetősége az adó 1%-ról rendelkezni, az akkor tegye meg, evangélikus egyházunk javára, vagy pedig gyülekezeti alapítványunk javára. Az egyházról nem kell minden évben újra rendelkezni, az előző évi érvényes, de a gyülekezeti alapítványokra ez nem vonatkozik, tehát azt minden évben újra be kell írni, ha valaki a mi gyülekezetünket szeretné azzal támogatni. És természetesen a holnapra felkerülnek az istentiszteleti hangfelvételek, a hírlevelek is, bátran kövessük ezeket is, vagy adjuk tovább, ha úgy érezzük, hogy valakinek erre szüksége van. Illetve ha valaki szeretne bizonyságot tenni az Isten megtapasztalt kegyelméről, munkájáról, itt az istentisztelet keretében, akkor bátran szóljon, az istentisztelet előtt lehetőleg, bár végül is közben is lehet, ha úgy alakul, de az a jobb, hogyha előtte, mert nagy örömmel adunk ennek is teret. Isten áldása legyen a hirdetés valamennyi pontján, és akkor készüljünk a záró imádságra a 330-as ének első versével. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk! Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked, hogy te nagy szeretettel fordulsz felénk. És akkor, amikor nehéz dolgokról beszélsz, és nagyon keményen megérinted a mi szívünket, akkor is azért teszed, mert szeretsz minket, és szeretnéd, hogy változás legyen az életünkben. De köszönjük neked azt is, hogy amikor tele van a szívünk hálával és örömmel, akkor is jöhetünk hozzád, mint ahogyan a kisgyermek szalad az édesapjához. És akkor, amikor valami kérésünk van, vagy valami foglalkoztat bennünket, akkor ugyanúgy mehetünk, mint a pici gyerek az anyukájához, és elmondhatjuk neked azt, amire szükségünk van, vagy legalábbis mi úgy érezzük, hogy arra szükségünk van. Köszönjük neked, Urunk, hogy most így imádkozhatunk hozzád. Imádkozunk hozzád embertársainkért, a betegekért, a műtét után lévőkért, az idősekért és a gyászolókért. Olyan jó megtapasztalni azt, hogy ott vagy azokkal, akik ott voltak a betegágyon, akik nehéz dolgokon mentek keresztül, vagy kiszolgáltatottak, vagy hiányt szenvedtek, és hogy itt örvendezhetnek újra a gyülekezet közösségében. Imádkozunk, Urunk, azokért a gyerekekért, akik szétesett családokban élnek, azokért a gyerekekért, akikkel gyülekezeti tagjaink a munkájuk során találkoznak, és köszönjük neked az elmúlt hétnek azokat az áldásait, amikor valamelyik gyermeknek a szíve megnyílt, és valami előrelépés történt az ő életében. Imádkozunk, Urunk, a nehéz körülmények között élő embertársainkért, azokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, anyagi helyzetük is kilátástalan, és köszönjük neked azt, amikor tudunk segíteni nekik, és kérünk add, hogy ezek a segítségek, ezek túlmutassanak az anyagi dolgokon, és ezek az emberek hadd ismerjenek meg téged. És Urunk, imádkozunk barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, szomszédainkért, családtagjainkért, azokért, akik közel állnak a szívünkhöz, és akikkel gyakran találkozunk és beszélgetünk. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod rájuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozhatunk gyülekezetünkért, a különböző csoportokért, a tagokért és a szolgálókért egyaránt. És hadd imádkozzunk az előttünk álló három olyan alkalomért, ami nagyon foglalkoztat most bennünket, és amire már elkezdtük a felkészülést. Hadd bízzuk így rád a pitvarosi szolgálatot, a mái gyülekezeti hétvégét és a kisvárdai pünkösdi csendes napot. Kérünk, Urunk, hogy Te add, hogy abban a szolgálatban mindenki úgy tudjon benne lenni, ahogyan az neked tetsző, és hogy valóban erővel szólhasson minden, és a mi épülésünkre is, a gyülekezet épülésére is lehessen. Urunk, imádkozunk azért is, hogy Te segíts nekünk, hogy megnyíljon a szemünk, hogy meglássuk a nyíló ajtókat, amiket Te akarsz kinyitni nekünk, és hadd tudjunk ezeken az ajtókon belépni, és neked való engedelmességgel szolgálni azok felé, akikhez Te küldesz. Így különösen is hadd imádkozzunk a hitoktatás helyzetéért. Te látod, hogy mi foglalkoztat most bennünket, mit látunk, hogy talán nyílna és lehetőség lenne. Kérünk, Urunk, hogyha neked ez tetszik, és valóban ez a szándékod, akkor háríts el minden akadályt ez ügyben is. És hadd hozzuk eléd a magunk gyülekezetét is, a kisvárdai gyülekezet részt, de a nyírteleki és görögszállási testvéreinket is. Te áld meg őket, és Te áraszt ki a Te lelkedet rájuk is. És imádkozunk, Urunk, a nagy egyházért, a Te népedért, itt, ebben a városban, ebben az országban, és szerte a világon. Így imádkozunk egyházunkért, egyházkerületünkért, egyházmegyénkért, a vezetőkért és gyülekezetekért. Imádkozunk a környékbeli evangélikusokért, az istenkeresőkért, azokért, akik lelki otthont keresnek, de még nem találtak. Imádkozunk a kisvárdai felekezetekért, azoknak a lelkészeiért és tagjaiért, de a budavári testvérekért, vagy a lelkészválasztás előtt álló gyülekezetekért. És hadd gondoljunk most a lelkészképzésre is. Köszönjük azt, hogy egy teológus hallgatót most elhoztál a Philadelphia gyülekezetbe. Kérünk téged, hogy őt is, a többi hallgatót és a tanárokat is Te töltsd be szent lelkeddel, hogy ne csupán egy munkára készüljenek, hanem valóban áldott eszközeid lehessenek ott azon a helyen és azokban a gyülekezetekben, missziós szolgálatokban, ahol Te használni akarod őket. És Urunk, hadd hozzuk eléd a missziói szolgálatokat is. Az EKE, a Biatorvágyi Közösség, az EMO, a Gedeon Társaság, a missziói központ, vagy a VÍZ szolgálatát. Olyan nagy ajándék, hogy ezek a szolgálatok működnek. Emberi esendőségek ellenére is szól a Te igéd. Kérünk, Urunk, hogy Te add a Te áldásodat ezekre a szolgálatokra továbbra is. És Urunk, imádkozunk a világért is, ebből a sok sebből vérző, meggyötört világért. Urunk, könyörülj azokon, akik a háborúban ösztűz alatt vannak. Könyörgünk az áldozatokért, a szemben álló felekért, a kárpátaljai magyarokért. De könyörgünk azokért, akiknél nem tényleges fegyverek ropognak a fejük fölött, de mégis ösztűz alatt van az életük. Kérünk, Urunk, adj békességet, valódi békességet, ami belőled fakad, a sálomot, amiről énekeltünk is az Isten tisztelet elején. Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és hallgass meg mindazt, ami még a szívünkön van, amit talán nem mondunk most el így hangosan, mert a lelkésznek külön nem helyezted a szívére, de a testvérek szívében ott van fohászként, kiáltásként. Kérünk azokat a kéréseket is, hálaadásokat is, Te hallgasd meg. S hallgass meg imádságunkat, amikor az Úr Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amikor a pitvarosi missziói nap volt, amire ugye most is készülünk, de most már innen is jönnek velem testvérek, akkor a szív volt a téma, és én akkor vásároltam ilyen kis szívecskéket, hogy majd a gyerekeknek ezt fogom adni. De aztán úgy alakult, hogy végül is nem adtam. Nagyon furcsa, de most kerestem egy tollat, és pont ezt a szíves zacskót találtam meg, és azt éreztem, hogy akkor ezt most nekem el kell hozni ide a testvéreknek. A készfogásnál ott lesz nálam ez a kis dobozka. Aki úgy érzi, hogy szüksége van erre a szívre, jelképesen, hogy emlékeztesse az üzenetre, az vegyen ki ebből egyet, és vigye magával. Senki nem fogom számon kérni, hogy vette belőle, vagy nem. De bátorítom, hogyha megérintett minket, és szükségünk van az új szívre, akkor akár ezt az emlékeztetőt fogadjuk el az Istentől. És tényleg éljünk ezzel az új szívvel, ezzel az egy szívvel. Erős vár a mi Istenünk.